Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Guillon Gábor, a pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, délután 3 óra után rögzítettük a műsort. Én Király István Dániel vagyok. Az első negyedévben a bruttó hazai termék 5,3%-kal szezonálisan és naptárhatással kiigazítva és kiegyensúlyozva 5,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Minek tudható be a növekedés?
Egyenletes, sem megoszlott ez a növekedés, részben a fogyasztás, részben a beruházások, és hát végezetül pedig a termelés, az export, ami gyakorlatilag vezérelte. Ahogy néztük, az év elején még nem váltunk ilyen erőteljes növekedést, ugyan 4%-os növekedést jeleztünk előre akkor is az egész év viszonylatában, de tulajdonképpen a pénzügyminisztérium e tekintetben egyedül volt, mindenki más kevesebb, kisebb növekedést jelzett előre. Aztán, hogy a januári-februári adatokat láttuk, egyrészt az ipari termelést, a fogyasztást, az építőipart, úgy egyre magabiztosabbak lettünk mi is, és éreztük azt, hogy nagyon erős első negyed évünk lesz, és most már egészen magabiztosan tudjuk mondani, hogy az idei növekedés is legalább 4% lesz, hiszen nem látunk semmi olyasmit, ami jelentős visszaesést vetítene előre az év hátra lévő részében.
Mert ugye az ipari termelés, illetve az építőipar teljesítménye, legalábbis az adatok igen pozitívak voltak az elmúlt hetekben.
Pozitívak voltak, tehát az első negyedévet tekintve az ipar az 6,2%-kal nőtt, az építőipar csak nem 50%-kal. Éves szinten ebbe van egy pici bázis hatás is, tehát egy kicsit alacsony volt, főleg tavaly márciusban az építőipar teljesítménye, de ez akkor is kiemelkedő. Még egy érdekes dologra szeretném felhívni a figyelmet az ipar tekintetében, hogy egészen a közelmúltig a magyar ipar szinte 100%-os, 91%-os korrelációt mutatott a német ipari teljesítménnyel. Ez most megváltozott az első negyed év tekintetében. Tehát miközben a magyar ipar 6,2%-kal nőtt éves szinten az első negyed évben, addig a német ipar 2%-os visszaesést mutat. Tehát ez a korrelációnak a felbomlása, ez ideiglenes, vagy egyébként annyira diverzifikálódott a magyar gazdaság, hogy már nem függ annyira a német gazdaságtól, ezt majd a jövő fogja megmutatni, de minden esetre ez egy nagyon érdekes jelenség itt az első negyed év viszonylatában.
Mire lehet számítani az év további részében? Mondta, hogy a 4% körüli növekedés meg lehet. Ugye ön is említette, illetve hát az 5,2 és a 4% között 1,2% pont van, és az elemzők szerint is a tavalyi magas bázis miatt mérséklődhet a növekedés üteme. Szóval miért 4%, illetve mire lehet számítani a következő negyed években?
Mi továbbra is bizakodva tekintünk előre, tehát semmilyen jel nem látunk, ami visszaesést mutatna. A nemzetközi elemzők is, amíg ősszel meglehetősen borulátóak voltak a világgazdaság tekintetében, tehát válságot vagy recessziót, jelentős visszaesést jósoltak az idei év második felébe, jövő évre. Tavasszal ugyanezen elemzők már azt mondták, hogy egy ideiglenes lassulás van az év első felébe és második felébe, azt várják, hogy gyorsulni fog. Egyébként friss adat, hogy úgy tűnik, hogy a német gazdaság is elindult a növekedés útján. Ez egy pár órás adat, amit olvastam, ami egy kifejezetten számunkra pozitív jel. Tehát magabiztosan azt gondoljuk, hogy a 4% legalább a 4%-os növekedés meg lesz idén, és a következő években is 4%-ot prognosztizálunk. Ami miatt ezt gondoljuk, hogy ez teljesíthető, az a beruházásoknak a kiemelkedően magas szintje. Hát 2018-ban a beruházások elérték a GDP 25%-át, ami jelentősen magasabb volt például az Európai Uniós átlagnál. Még egy érdekes, vagy néhány érdekes számot hadd mondjak, a termelőkapacitás bővítési beruházások, folyamatban lévő beruházások, azok megközelítőleg 3000 milliárd forintot tesznek ki jelenleg, ez még a GDP-nek a 7%-a. Amikor ezek a kapacitások kiépülnek és termelésbe állnak, akkor a mi becslésünk szerint ez a GDP-hez 9-12% pontnyit tud hozzáadni. Hát, tehát emiatt, a magas szint miatt mi meglehetősen bizakodók vagyunk a következő években, és egyébként a konvergencia programban is a elkövetkezendő 5 évre egyaránt 4%-os növekedést jelezünk elő minden évben.
És a külső környezet alakuláson milyen hatással lehet akár a következő negyedévek GDP adataira? Ugye említette a német gazdaságot. A német gazdasági helyzet, vagy akár a német autóipari tervek és a német autóipar helyzete jelentősen változtathat a magyar GDP-n?
Nagyon nehéz a jövőt megjósolni természetesen. Egyelőre a rövid távon nem látunk, ahogy említettem, nem látunk jelentős visszaesést. Az autóipar tekintetében azért szerintem itt az elmúlt napoknak a sajtóban megjelent időnként szenzációhajhász és pánikkeltő cikkjei szerintem célszerű helyre rakni. Részben ez már megtörtént a Mercedes és a BMW részéről, de egy picit perspektívába kellene helyezni itt a dolgot. Ugye a magyar GDP-nek az ipar az a 22%-át képviseli, az iparon belül a jármű gyártásnak a részaránya az 26-27%. Tehát valójában a GDP 5-6%-áról beszélünk, amikor a járműiparról beszélünk. Tehát ez célszerű figyelembe venni. Van még egy sajátossága a magyar autóiparnak összehasonlítva a régióbeli autóiparral. És ez pedig az, hogy jelenleg 3 autógyár van Magyarországon, illetve egy negyediknek a kiépülés, a BMW elkezdődött. Hogyha itt majd 4 gyár lesz, ugye ennek az a jellemző, hogy ebből 3 prémium kategóriás, ami nem jellemző a környező vagy a régióbeli országokra, és azért láttuk az elmúlt válságkor is, hogy a prémium kategóriák teljesen másképpen viselkednek egy válság idején is, tehát sokkal ellenállóbbak, mint a közép kategóriás vagy alsó kategóriás gépjármű vagy autópiac. Tehát szerintem ez is egy pozitívum, ami a magyar gépjárműgyártást illeti. Ami pedig mondjuk a beruházásoknak, azért kicsit mosolyogva fogadtam itt azt a pánikot, hogy a Mercedes leállítja a kapacitásbővítést, illetve a BMW a gyárépítést, tehát van valami fogalmam a vállalati tervezésről, és azért milliárd eurós nagyságrendű kapacitásbővítési beruházásokat, azokat nem szoktak megalapozatlanul hozni. Tehát ezek mögött nagyon komoly számítások és előrejelzések, hosszú távú előrejelzések vannak a piacot tekintve. Én egyelőre nem látok a globálisan olyan folyamatokat, ami itt drasztikusan megváltoztatná ezeket a feltételezéseket. Tehát úgy, ahogy nem könnyen hoznak meg döntéseket, és nem, főleg nem megalapozatlanul ekkora léptékű beruházásokra, ugyanúgy nem törlik el megalapozatlanul. A Mercedesnél jön egy új vezetés, tudomásom szerint, illetve már ugye munkába is hát, teljesen természetes, hogy szeretnék áttekinteni a stratégiát és az ügyeiket.
És ugye hosszú távú tervezést említett, ön a Deloitte vezérigazgatója volt korábban, erre utalt vagy utalhatott.
Pontosan.
Regionális szinten, illetve kicsit tágabb körben, az Unióban hol áll Magyarország a GDP adata, illetve ezzel a bővüléssel?
Ugye az elmúlt években azért mindig sikerült az élbolyba visszaverekednünk magunkat GDP növekedésben. Most az első negyedéves, épp néztem az adatokat, hát büszkék lehetünk, mert az elsők vagyunk a rangsorban, ami a GDP növekedést illeti éves szinten is, illetve negyedév viszonylatában. Úgyhogy az első negyedév ez nagyon jól sikerült, ennél rosszabb negyedévünk ne legyen a továbbiakban sem.
És regionális szinten, hogyha Közép-Európát nézzük?
Ott is, Ott is.
Mi okozza a különbséget? Mi az, ami miatt a magyar GDP jelentősebben tud bővülni, nőni, mint akár a környező országoké?
Én azt gondolom, hogy a lengyel növekedés az egészen közel van a magyarhoz, a román is, tehát igen, ez szép dolog elmondani, hogy mi vagyunk az elsők, de azért vannak a közelünkben is szép növekedések. Egyébként, és ezt nem én mondom, hanem külföldi vállalkozók, illetve külföldi vállalatokat képviselő szervezetek, szövetségek mondják azt, hogy ők most Magyarország tekintetében két versenyelőnyt látnak itt a régióba. Az alacsony adók, ugye itt jövedelem nyereségadóra gondolunk, ami egyértelmű versenyelőny, illetve a gazdaságpolitika és a politikai stabilitás, ami ugye rendkívül fontos egy üzleti életben. Tehát ezt a kettőt, tehát valójában az, hogy itt ez egy olcsó környezet, mert még mindig viszonylag olcsóak vagyunk, ezt már úgy tekintik, mint egy addicionális valami, és nem egy alap szempont, ami miatt Magyarországot választják a beruházások helyszíneként.
Vagyis akkor az Unióban már nem ez a szempont, vagy nem ez a fő szempont Unión belül?
Én azt gondolom, hogy a vállalkozások szempontjából igen, természetesen keresik az olcsó helyet, de én azt gondolom, hogy ez szintén egy pozitív fejlemény, hogy Magyarországot már nem csak az olcsóságért választják, hanem sokkal inkább azért, hogy sokkal nagyobb hozzáadott értéket képes teremteni, mondjuk költséghez viszonyítva. És egyébként a járműiparban ebben nagyon jól állunk, mert a 100 euróra jutó, 100 euró munkaköltségre jutó hozzáadott érték a gépjárműiparban Magyarországon a legmagasabb, régióban is, meg Európában is, ami szintén azt afelé mutat, hogy amelyik autógyár kapacitásokat kíván leépíteni, ezt valószínűleg nem Magyarországon fogja, mert minden észszerűség afelé mutat, hogy itt érdemes kapacitásokat kiépíteni, és nem pedig leépíteni.
Milyen szektorokra érdemes figyelni a következő hónapokban, amelyek meghatározhatják a növekedést? Továbbra is az építőipar, az ipari termelésre, vagy akár a német ipari termelésre? Mert hogyha az jelentősebben növekszik, bár mondta, hogy a korreláció az most már egy kicsit csökkent, de valószínűleg hatással van, vagy lehet.
Mindenképpen hatással. Tehát ugye azért a német ipartól való függés továbbra is jelentős, és az is fog maradni. Főleg, hogyha itt a Mercedes, illetve a BMW-nek a gyártókapacitása üzembe állnak, tehát azért az egy jelentős további függőséget fog okozni. De azt érdemes figyelni, és erről még eddig nem ejtettem szót, hogy igazából a tavalyi évnek a GDP növekedés összetételét nézzük, az igazi húzóerő a szolgáltatások voltak. Hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan szegmens, amit érdemes figyelemmel követni, és ez továbbra is így van, hogy a szolgáltatások meghatározó és egyre jelentősebb részei a magyar GDP-nek.
Az IMF javított a gazdasági kilátásokon, idén 3,6%-ot, jövőre 2,7%-ot vár a szervezet, a tavalyi 4,9% után. Ahogy mondja, akkor idén és 2020-ban is meg lehet a 4% körüli növekedés?
Pontosan, mi egészen 2023-ig 4%-os növekedés, évenkénti 4%-os növekedéssel számolunk. Természetesen fognak kelleni bizonyos gazdaságösztönző intézkedések, ezek számos tervünk van, hogy milyen gazdaságösztönző intézkedéseket vezetünk be.
Mik ezek? Ugye ezt tartalmazza a konvergencia program is, a kormány középtávú gazdasági programja a következő 5 évre 4%-kal terveznek, ahogy említette. Hogy érhető el? Milyen
konvergencia? Egyelőre nem mennék bele részletekbe, hiszen döntés nincs. Tehát én annyit tudok mondani, hogy még az év elején azt gondoltuk, hogy a idei jövő évi 4%-os növekedés eléréséhez talán kicsit robusztusabb gazdaságvédelmi intézkedéseket kell bevezetni. Most úgy látjuk, hogy egyébként a 4% ezek nélkül is meg tud lenni. ennek ellenére bizonyos részei bevezetésre fognak kerülni. Szerintem ez a következő hónapokban ki is fog derülni, hogy melyek ezek a részletek. Egész egyszerűen azért, mert szerintem szerintünk a gazdaságnak szüksége van rá. És itt alapvetően arra gondolok, hogy mi úgy látjuk, hogy tehát néhány olyan területet kiemelnék, amire azt gondolom, hogy érdemes foglalkozni. Az egyik a munkaerőtartaléknak a mozgósítása. Tehát mindenki, vagy nagyon sokan szembesülnek a munkaerőhiánnyal. Ugye ez nem általános, azért szegmense, illetve az ország régióitól függ a munkaerőhiánynak a mértéke. És való igaz, hogyha 2010-hez viszonyítjuk a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetet, ugye 2010-ben azt hiszem, ha jól emlékszem, a harmadik legmagasabb munkanélküliség volt Magyarországon az EU-ban. Mostanra ez egyébként lecsökkent, negyedik, ötödik legalacsonyabb a munkanélküliség jelenleg, 3,6-3,5% körül áll. Ez egy kiemelkedő teljesítmény egyébként, hogy gazdasági ciklusokat tekintve ilyen rövid idő alatt így sikerült leszorítani a munkanélküliséget. Ugyanakkor viszont, hogyha a foglalkoztatottsági rátát nézzük, hogy 2010-ben messze a legrosszabb foglalkoztatottsági rátája volt Magyarországnak az Európai Unióban, és még ezzel a munkanélküliség csökkentéssel is a foglalkoztatottsági ráta csak az EU középmezőnybe hozott föl bennünket. Tehát ez azt indikálja, hogy vannak munkaerőtartalékok. Mi megvizsgáltuk, hogy honnan lehetnek, milyen társadalmi csoportokban lehetnek ezek a munkaerőtartalékok. Alapvetően a legmagasabb foglalkoztatottsági rátával rendelkező Svédországgal hasonlítottuk össze. És azt láttuk, hogy ami munkaerőtartalék van, tehát hogy mindazok a társadalmi csoportok olyan mértékben vállalnának munkát, mint például Svédországban, akkor olyan még 300-600 ezer főnyi munkaerőtartalék van a magyar társadalomban, ami azért olyan 8-11%-a, ugye jelenleg 4,5 millióan dolgoznak ma Magyarországon, tehát azért ez egy jelentős munkaerőtartalék. A másik a hatékonyság növelés. Ugye modernebb technológia, az automatizáció felé elmenni, tehát nem is azokkal a vállalkozásokkal, vagy mondjuk ha mondjuk nagy vállalkozásokat nézünk meg, nagy cégeket, kicsit időnként ilyen pejoratív módon, a multikat nézzük, ugye azok, akik most frissen fektetnek be Magyarországon, létesítenek termelőberuházásokat, ők már meglehetősen magas fokú automatizációval jönnek, és nagyon modern technológiával, de azért akik 10 évvel vagy annál régebb óta idejöttek, ugye Magyarországot azért választották, mert olcsó volt a munkaerő, tehát munkaerőintenzív technológiákkal jöttek ide, holott lett volna akkor is kellően robotizált és automatizált technológiájuk, de nem azzal jöttek, hanem munkaerő intenzív technológiákkal.
De azért, mert az elmúlt években változott.
Így van, és egyébként a munkaerő hiánynak talán a pozitívum az, hogy rá is kényszerülnek ezek a vállalkozások arra, hogy automatizáljanak, hogy elinduljanak a modern technológiák alkalmazásába, és szerintem ez egy, ha ez megtörténik, akkor ez egy további lökést tud adni a magyar gazdaságnak.
Hogy lehet ezt kormányzati szinten, vagy a pénzügyminisztérium által segíteni, az automatizálást például?
Én azt gondolom, hogy ezen folynak, ennek az intézkedéseknek a kidolgozása folyik, nem csak ugye a pénzügyminisztérium szintén, de az Innovációs és Technológiai Minisztérium is ugye a digitális jólét programjával és egyéb programokkal ösztönözni. Ezeknek a konkrétumai hamarosan meg is lesznek ismerhetőek.
És ugye 2023-ig szól a konvergencia program, melyet említett. Ebben az időszakban az államadóság a számítások szerint hogy alakul?
Az államadóság, és ez szintén nagyon fontos dolog, és erre én így büszke is vagyok, az ország teljesítményére leginkább, hogy volt már hasonlóan nagy mértékű növekedés Magyarországon, de olyan 2004 tájékán, 2000 tájékán, de ugye ez egy magasfokú eladósodottság mellett valósult meg. És ugye ez a töretlen gazdasági növekedés, ami már ugye 2013 óta növekszik a gazdaság minden évben. Eltérő mértékben, de növekszik. Ezt egy nagyon fegyelmezett fiskális politika mentén sikerült megvalósítani. Minden évben, amikor növekedtünk, a költségvetési hiány 3% alatt volt, és az államadósság GDP-hez viszonyított aránya pedig fokozatosan csökkent. Tehát emlékeztető, hogy 2011 és 2018 között az államadósság az több mint 10% ponttal csökkent Magyarországon, az államadósság GDP-hez viszonyított aránya. Ez mondjuk az EU átlagát tekintve csak 1,6% volt az EU átlagban. Tehát ez egy kiemelkedő teljesítmény. Terveink szerint egyrészt a költségvetési hiány is folyamatosan tervezők csökkenteni, idénre 1,8%-os GDP arányos költségvetési hiány tervezünk, a konvergencia programban 1,5% szerepel jövőre, és 2023-ra szeretnénk elérni a nullás költségvetést a konvergencia program szerint. Ugyanúgy 2022-ben folyamatos adósság aránycsökkentést tervezünk, a 60% alá, ugye, ami a Maastrichti kritérium 2022 végére szeretnénk elérni, és aztán onnan tovább csökkenteni az államadósságot. Tehát mindazt a növekedést egyébként egy nagyon szigorú gazdálkodás mentén szeretnénk megvalósítani.
Innen folytatjuk, az aréna mai vendége Guillaume Gábor, a pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára. A hírek után folytatjuk.